négy évenként eljönnek a nagypártok, és elmondják a déli régiókba a különböző kútszavakat, a különböző szirén dalokat eléneklik, hogy attól függetlenül, hogy bal vagy jobb oldal, de miért kell rájuk szavazni, de azt tudatosítani kell, hogy nemzetiségtől függetlenül a szövetség az az egyedüli párt, aki a déli és keleti régiókat képviseli, és akinek egyébként van esélye bejutni a parlamentbe.
A jobb oldal és a bal oldal valamilyen kiegyenlített arányba jutna be abba a parlamentbe, és nem lesz, aki a mérlegnek a nyelvét el tudja billenteni, és éppen ezt a szerepet játszhatná a szövetség, azzal, hogy nekünk megvannak a nagyon világos és előre kommunikált prioritásaink és céljaink.
Az energetikai cégek nagyon jól tudjuk, hogy ebbe utolsó másfél évben, két évben milyen profitra tettek szert. Nem merjük bevállalni azt, hogy ezekre külön adót, és abból a külön adóból támogassuk vissza. Ez működik a szomszédos országokban. Legyen egy alapba befolyt pénz, ami aztán vissza van osztva az önkormányzatoknak, vagy akár a vállalkozóknak.
Üdvözlöm kedves nézőinket! Önök a Mahét Média Család Nézőpont című politikai magazinműsorát látják. Üdvözlöm vendégeinket is, Iván Tamást.
Jó napot kívánok!
Iván Tamás a Szlovákiai Magyar Vállalkozók Szövetségének elnöke. Nagy Józsefet.
Jó napot kívánok!
Nagy József a szövetség környezetvédelmi szakembere, korábbi környezetvédelmi miniszter, Európa Parlamenti képviselő, és Csenger Tibort.
Jó napot kívánok!
Csenger Tibor pedig Nyitra megye alelnöke. Köszönöm szépen, hogy elfogadták meghívásunkat, és a mai témánk az elsősorban a felvidék, mondhatjuk úgy is, hogy a szlovákiai magyar régió lemaradása, miért maradtunk le, miért vannak akkora regionális különbségek országszerte, és miért érint ez különösen a magyar lakta a vidéket, a déli járásokat, keleti járásokat. Csenger úrhoz fordulnák elsőként, mint megyei alelnök. Az elmúlt 3,5 év politikailag nagyon turbulens volt, nem csak politikailag, hanem társadalmilag is. Hogyan értékeli ön, mint megyei vezető? Mennyire volt hatással az önkormányzatok működésére az, amit a Matovics, később a Héger, vagy hát a mostani Ódor kormány döntött, hozott és vitt?
Visszamennék én 5 évre, amikor a választási ciklus kezdődött a megyéken, akkor egy stabil költségvetéssel indultak, és utána 1 évre, mikor az új választások megtörténtek a helyhatóságiak, akkor 4 évvel ezelőtt pedig a helyhatósági, vagyis az helyi önkormányzatok szintén egy úgynevezett stabil költségvetése és állami támogatással indultak neki az időszaknak. Igaz, hogy közbe jött egy Covid időszak, aztán még egy háború is közbe jött, és sajnos az akkori kormány, a mindenkori kormány olyan döntéseket hozott, ami nem a régióknak és nem az önkormányzatoknak kedvezett, hisz nem az önkormányzatokat támogattuk, hanem ilyen ad hoc megoldások voltak, ami nem segített az önkormányzatoknak és nem segített végképp a régiónak. Én azt hiányolom a legjobban, hogy országosan a mai napig hiányzik egy gazdaság-szociális és fejlesztési terv, hosszú távú. Itt mindig a tervezet az csak arról szól, hogy az adott kormány, amikor kormányra kerül, akkor csinál egy 4 éves tervet, és hiányoznak ezek a hosszú távú akár beruházások, akár támogatások, vagy bármilyen segítség, ami hosszú távon elősegíti a fejlesztést az adott régióba. És ezért nem tudunk mi elindulni egy holpontról, akár Nyitra megye dél-keleti járásai, vagy aztán onnan veszük a Besztercze megyei és a Kassa megyei déli járásokat, hogy nem tudunk elindulni azért, mert nincsen hosszú távú terv, ami itt nagy beruházásoknak kell megvalósulni ahhoz, hogy elinduljon egy fejlesztés. Az, hogy mi helyi szinten jönnek kisebb beruházások, az a régiónak a nagy változást nem hozza meg. És főleg akkor, hogyha most az utóbbi 2 évben még a megyei és a önkormányzatok költségvetéseit is még csökkentettük. Az igaz, hogy több terhet rólunk rájuk, de pénzt nem adunk, ez még gyengítette az önkormányzatokat, úgyhogy nem segítette végképp elő azt, hogy elinduljunk egy fölfelő ívelő pályán, úgyhogy csak mindenki magára számíthatott, akár a helyi önkormányzatok, akár a megyei önkormányzatok, főleg a saját ön költségvetéséből, amit tudott beruházásokat eszközölni, és maximum az, hogy ki tudta használni az uniós, még az uniós támogatásokat, de amint látjuk, úgy néz ki, hogy még mindig vannak maradék pénzek, amik nincsenek felhasználva, és minden jel arra mutat, hogy 1,5 milliárd euró még bent is marad a csomagban, és ez egy akkora banális hiba, hogy én szerintem ezt nem szabadott volna elkövetni. A környező országok mind nullára kimerítette ezeket az eszközöket, és sajnos ebbe a kormány nem tette meg azokat a lépéseket, hogy ezek a régióba kerüljenek, és főleg ebbe az elmaradott régiókba.
Láthattuk azt is, hogy a vállalkozók se voltak könnyű helyzetben az elmúlt 3 évben, különösen érintette őket a koronavírus során a lezárások. Hogy látták a vállalkozók szövetségében, úgy tudom, hogy több felmérést is végeztek, mennyire érintett ez a felvidéki magyar vállalkozókat? Esetleg van-e itt regionális különbség, tehát mondjuk nyugat, közép és kelet közt?
A kis és középvállalkozói szektor ez egy borzasztó fontos szegmens, hiszen ugye az alkalmazotti ráta közel 60%-át biztosítja országosan. Más szóval a munkahelyek 60%-át a kis és középvállalkozók adják. Ezt azért tartom fontosnak kiemelni, mert sokszor hallhatjuk az egyszerű embertől, vagy az utca emberétől, hogy mert, hogy vállalkozók, mert meg egyébként engem az nem érint, de ez pont ellenkezőleg, hiszen nagyon sok mindenkit érint, hiszen hogyha a vállalkozók erősek, akkor a munkahelyek vannak, és akkor lényegében mindenki, a gazdaság is erősebb, és az emberek élete is jobb mindenfajta szinten. Ha viszont pont az ellenkezője, azt mindenki érzi a pénztárcáján is. Az évünk ugye úgy indult, hogy ugye a vállalkozók készhez kaptak először egy villanyszámlát, majd később egy gázszámlát, ami ugye 4-szeres, 5-szörös árakról tettek tanúbizonyságot. Ez sokként érte a vállalkozói szektort. Azt látni kell, hogy ugyanebben az időben az adott miniszter az épp havajon üdülgetett, és hát kétlem, hogy onnan épp a dolgát tudta volna tenni távúton. Tehát ebből is láthattuk, hogy mennyire vette komolyan a kormány az jelenlegi helyzetet. Ez egy olyan óriási probléma volt, amelyel a vállalkozók nem tudtak megküzdeni, megbirkózni, hiszen egy 4-szeres, 5-szörös áremelkedés, ez egy olyan áremelkedés, amit már az egyszerű vállalkozó nem tud beleépíteni az áréba. Tehát teszem azt, én mindig egy étterem példájával élek, hogyha egy menü 5,50 €, akkor az nem lehet holnaptól 30 €, mert senki nem fogja megvenni, senki nem fogja elfogyasztani. Tehát ilyen egyszerűen le kell bontani ezt a példát. A baj ott kezdődik, hogy amíg az állam lényegben a lakossági áramfogyasztást befagyasztotta, ami az árakat illeti, addig ugye a vállalkozóknál ez teljes mértékben elszabadult. Próbáltak valami segélycsomagot nyújtani, inkább kevesebb, mint több sikerrel, teljes mértékben elbaltázták ezt a helyzetet, és a vállalkozók épp hogy kijöttek a Covid-ból, és épp hogy látták az alagút végét, nagyon sokan sajnos tönkre is mentek, erre is egyébként készítettünk egy tanulmányt. Tehát a mi feladatunk egyébként az, hogy láthattuk azt, hogy az elmúlt években, és itt most visszamehetünk akár 20-30 évre is, az északi régiók az mindig a mindenkori kormány által jobban voltak preferálva, mint a déli régiók. Beszélhetünk itt beruházásokról, beszélhetünk itt infrastruktúra fejlesztésekről, és még sorolhatnám. Ennek az eredménye az, hogy a vásárlói erő, a munkanélküliség iráta mind sokkal rosszabb a déli és keleti régiókban, mint az északi régiókban. Egyetlen egy kitörési pontunk van jelen pillanatban, ami rövid távon hathat, az pont a vállalkozói közeg megerősítése, tehát a kis és középvállalkozói közeg megerősítése. Ehhez viszont az a feladatunk elsősorban, hogy egy hosszan tartó védőhálót vonjunk a kis és középvállalkozói szektor felé, hiszen nem lehet folyamatosan instabilitásba vállalkozni, dolgozni és tervezni. Tehát a vállalkozóknak kiszámíthatóságra van szüksége, arra van szükségük, hogy tudjanak tervezni, hogy tudjanak azzal tervezni, hogy minél több munkahelyet teremtsenek, minél több fejlesztést hajtsanak végre a saját szülőföldjükön, a saját régiójukba. Ez viszont az kell, hogy a kormány tartsa a hátukat, ne pedig állandóan hátra nézzenek, hogy vajon mikor csődölök be a kormány rosszul kezelt intézkedései miatt. A másik nagyon fontos feladat, amit biztosítani kell egy parlamentbe jutás esetén, az pedig a bürokrácia csökkentése. És ez nem csak a vállalkozókat érinti, de minden embert. Tehát azt láthatjuk, hogy hova tovább, azt hinnénk, hogy a digitalizációval minden jobban egyszerűsödik az életünkbe, de pont az ellenkezője történik, minden jobban bonyolódik, nem a digitalizáció miatt, hanem azért, mert a kormány tehetetlen. Tehát nem képes nem képes olyan megoldásokat foganasztósítani, ami egyszerűsíti az emberek életét. Érthetjük ez a vállalkozók életét, vagy minden más ember életét. Észtországban ott volt a példa egyébként, megcsinálták, mindent olyan szinten egyszerűsítettek, olyan szinten digitalizáltak, hogy igazából 4 év alatt egy olyan rendszerre átállt az ország, hogy igazából 2 kattintással minden elintézhető volt. Nem mondom, hogy ez közeljövőben elérhető számunkra, de mindenképpen arra kell törekednünk, hogy az időnk nagy része, és most egy kicsit hát sarkítsak, az időnk nagy része ne azzal menjen el, hogy a sárga cetlivel álljunk a postán, és ki tudjuk váltani a levelünket, vagy hogy egyébként egy hivatalba X-fajta dokumentumot kelljen X helyen hitelesíteni, és a következő hivatalba ugyanezeket a dokumentumokat még egyszer ki kelljen kérni, még egyszer el kell hitelesíteni, és az ügyintézés ennek a folyamata, ez már lejárt több évtizede, csak mi még nem vettük észre. Tehát véleményem szerint, ami a vállalkozókat érinti, a szövetségnek egy esetleges parlamenti jutás esetén először is egy védőhálót kell a vállalkozó réteg köré kialakítani, másodszorban pedig a bürokráciát mindenképpen csökkenteni kell az országban.
Beszéltünk a gazdaságról, ugye az elmúlt héten robbant a hír, hogyha már itt a kisvállalkozókról beszéltünk, vannak nagyvállalkozók, kis külföldi vállalatok, ilyen a Panatoni is, ami egy beruházása már évek óta húzódik Dunaszerdahely mellett 2 község a határán. Környezetvédelmi szempontból is kétséges volt ez a beruházás, de hát a hivatalok úgy döntöttek, hogy ennek a beruházásnak most igen szavaznak. Az építkezés még nem kezdődött el, valószínűleg addig még el fog telni egy idő, de Nagy úr, hogy látja, hogy mennyire működött az elmúlt 3 évben a környezetvédelem úgy, ahogy kellett volna? Tudjuk, hogy nem ez volt a legfőbb terület, de azért nem hallottunk túl sokat arról, hogy a környezetvédelem területén Szlovákia előre haladott volna.
Hát azt gondolom, hogy a utolsó 3 év elég nagy kihívásokat állított elénk, tehát a Covid után ez a háborús krízis, tehát valahogy ezek a témák kicsit háttérbe szorultak, itt ott kibukik a medve probléma ugye Szlovákiában, ami hál' Istennek még nem annyira közelített be, legalábbis itt Nyugat-Szlovákiában, a Gömörben ugye találkozni velük, de igazából nem ez az a legnagyobb probléma, ami az emberek életét nehezíti, vagy pedig veszélyezteti. Még itt, hogyha szabad visszatérnék ez a regionális különbségeknek a csökkentéshez, lassan azt úgy látjuk, vagy azt érzékeljük, hogy a jobban menő régiók fognak csökkenni a gyengébb régiókhoz, és nem fordítva a felzárkóztatást segíti, legalábbis az utolsó 3 évben ezt tapasztalhattuk. Tehát ott is, ahol eddig úgymond könnyebb volt és érvényesülni, mint vállalkozásban, tehát a magánéletben az embereknek, az is inkább nehezedett, nem pedig, hogy még a lemaradott régiókat tudtuk volna fejleszteni. Ezen mindenképpen változtatni kell. Környezetvédelmi szempontból is az első számban az embernek a környezetét szeretném védeni, amiben nem csak a természeti környezet tartozik, de az életkörnyezet és az életformának a védelme is, nyugodtan mondhatjuk ezt így. Nem véletlenül ezek a hatástanulmányok nem csak a természetre való hatását vizsgálják mondjuk egy vállalkozásnak, vagy befektetésnek, beruházásnak, de éppen a életformának is, esetleg közlekedésnek, zajhatásoknak, légszennyezésnek, tehát ami az embereknek a életét is nagyban befolyásolja, tanulmányozzák. Még visszatérek a regionális fejlesztésre, mert nem szabad figyelmen kívül hagyni, tehát ahhoz, hogy ahogy itt elhangzott, 2 dologra van szükség az, hogy felzárkozzon egy régió. Elsősorban infrastruktúrára, amit nem lehet elvárni a vállalkozóktól, hogy építsenek ki autópályákat, kerülőutakat, ipari parkokat, stb. Tehát ki kell alakítani. Ez az államnak, illetve hát az önkormányzatok, megyéknek a feladata, ehhez meg kellene kapniuk a lehetőséget, és hogy hallottuk itt az Európai Uniós pénzeknél a legnagyobb probléma a bürokrácia. Tehát ott, hogyha le tudnánk építeni azt a felesleges ilyen csomó papírt, amit állandóan céges szinten kell oldaniuk a vállalkozóknak, és hát nézzünk Ausztriába például, hogy egy kisvállalkozó simán pályázik, akár segítség nélkül. Szóval ez fékezés, jutunk el odáig, hogy utána ott maradnak a pénzek, illetve visszamennek, illetve nincs beruházás, illetve olyan nehezen születik meg, hogy nagyon drágán készül el. A második dolog, hogy olyan infrastruktúrát is kell, ami inkább önkormányzati, tehát helyi önkormányzati szinten valósul meg, tehát legyenek iskolák, tehát legyenek járdák, hogy legyen ott üzlet, stb. Tehát élhető környezetet tudjunk biztosítani a lakosságnak, hogy ne vándoroljon el. Mert ha elvándorolnak a fiatalok, akkor a vállalkozók nem fognak abban a régióban menni. Újra ott vagyunk, hogy infrastruktúra, és azután a vállalkozás már megtalálja a helyét, hogyha ott szeretnek, vagy tudnak, el tudják képzelni emberek, hogy éljenek, akkor a vállalkozás oda tud települni. De az nagyon rossz lenne, ha úgy néznénk ki, hogy először beültetünk egy régióba, mondjuk akár egy magyar régióba egy komoly befektetést, ahol viszont rájön a vállalkozó arra, hogy nincs is elég helyi munkaerő, és megkezdődik egy bizonyos áttelepítés, vagy spontán áttelepülés, hogy így mondjam, és elveszti az a régió azt a hangulatát, azt a jellegét is, amit ugye mi, mint magyar párt nagyon is fontosnak tartunk, tehát azt, hogy azért ezekben a régióban lehetőleg megőrizzük a domináns szerepünket, a ráhatásunkat arra, hogy mi történik ott. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a fontossági sorrend az, hogy először is a megyék, az ország biztosítsa be az infrastruktúrát, a önkormányzatok erre ráépülve, és utána pedig a vállalkozók kapják meg azt a támogatást, főleg adminisztratív szempontból, bürokrácia leépítés szempontjából, és hát most a nagy kihívás az energetikai szempontból, ami nem csak hogy nem elősegíti, hanem éppen hogy folytogatja a vállalkozásokat, és itt az, hogy mi történt 3 éve, azt mindenki tudja, de itt sokkal fontosabb, mi fog történni a következő években, és hogyha a leendő kormány a választások után azt a politikát fogja akarni folytatni, amit itt most látunk a szakmai kormánytól, a megbízott kormánytól, amelynek nincs politikai felelőssége, tehát hogy még azt a kevés energetikai hozzájárulást is meg akarja szüntetni, amit eddig a vállalkozások kaptak, magyarul fölmegy a piaci értékre, az energiának, tehát a gáznak és a villanynak az ára, amit már most előrejeleznek, hogy meg fog duplázódni, akkor itt nagyon komoly szociális problémák is előfordulnak. Nagyon sokan foglalkoznak az olvasók, hallgatók közül is biztosan azzal, főleg itt a Dunaszerdei régióban, hogy vajon megépül ez a 140 ezer négyzetméteres csarnok itt a 3 község, illetve egy város és 2 község közepébe beékelve. Ezzel nem az a gond, hogy nem szeretnénk a fejlesztést, habár jobban szeretnénk, olyan fejlesztés lenne, amiből valami haszna is van a közösségnek. Tehát úgy értem, a közösségnek ott van haszna, ugye, hogy hát egy, hogy adót is fizet, de leginkább, hogy munkahelyeket alakít ki, méghozzá jól fizető munkahelyeket. Na most ez a mostani befektetés inkább egy ilyen doboz, amiben majd meglátjuk, hogy mi megy. Alapjában véve a 3/4 részben most mondják, hogy csak egy átrakodó állomás, tehát egy kamion, egy logisztikai centrum, ami pár száz embernek ad munkahelyet, ami ahhoz képest, hogy mekkora környezeti hatással bír, tehát hogy több ezer kamion fog megfordulni ezen a centrumban a ponta, tehát ez messze nem mondható társadalmilag pozitív hatásnak a környezetre. A második pedig az, hogy ahová le van fektetve, be van tervezve. Tehát én elhiszem, hogy lehet, hogy nagyon előnyös feltételek mellett lehet megvásárolni ezt a területet. Azt is elhiszem, hogy esetleg a helyi önkormányzat annó nagyon gördülékenyen állt hozzá az építkezési engedélyhez, meg a területnek a kivételéhez, a földalapból, amit eleve ugye egy ekkora területen azért meggondolandó, hogy a termőföld védelme az hol volt ilyenkor. De az, hogy közlekedési szempontból ez a sok ezer kamion, egyáltalán nincs megoldva, hogy hol fog lemenni, bemenni, kijönni, és nagyon jól tudjuk, hogy Dunaszerdai körül ott már van egy ilyen centrumunk, egy konténer átrakodó állomás, amelyiknek a kereszteződésén havi szinten akár halálesetek történnek, és pont a közlekedés megoldatlansága miatt. Tehát itt a lakosok jogosan kérik azt, hogy legyen egy kiszélesített, mély hatástanulmány, környezeti hatástanulmány, és erről megy a vita igazából 2 éve, mivel a járási környezetvédelmi hivatal nagyon pozitívan állt ehhez a kérdéshez, tehát nem igényelte, illetve nem kérte a befektetőtől, hogy végeztessen egy ilyen hatástanulmányt, ahol minden érintett, vagy magát érintettnek érző bejelentheti az igényeit, hanem csak egy mondjuk rá, hogy családi házépítési szintű engedélyezési folyamat zajlik, 2500 családi ház méretű területen, amely teljesen megváltoztatja ott lakóknak az életét, és a közbiztonságot is. Ezért kétszer is már vagy fellebbezett a Dunaszerdahely városa, az önkormányzat, új önkormányzati képviselők a helyi településen, hogy értékeljék át, és legyen hatástanulmány, ahol el lehet ezt mondani, és utána ki lesz értékelve, hogy akkor, ha igen, akkor milyen feltételekkel lehet ezt megvalósítani. Nagyszombat járási környezetvédelmi hivatal, mint fellebbviteli szerv, éppen a múlt héten, két év után úgy döntött, hogy nincs igaza az ott lakóknak, nincs igaza a Dunaszerdahely város vezetésének, és nem kell, nem szükséges, úgy hívják, nagy EA-t, tehát nagy környezetvédelmi hatástanulmányt készíteni, amiben ugye előjönnének ezek a problémák. A Nagyszombat megyei képviselőtársainkkal beterjesztettünk egy javaslatot, hogy ezzel a problémakörrel foglalkozzon a Környezetvédelmi Bizottságunk, aminek én vagyok alelnöke, és fogom vezetni ezt a kérdést. Találkozót szervezünk a helyi önkormányzatokkal, illetve a civil társadalommal, a civil szervezetekkel, akik már jelezték és harcolnak eddig is a befektetés ellen, vagy a környezetvédelmi hivatal módosítsa a döntését, és írja elő a nagy környezeti hatástanulmány elkészítését, vagy pedig, ha nem, akkor a megyei önkormányzat bejelentkezik, mint érintett fél az építkezési eljárásba, és ott fogjuk érvényesíteni azt a feltételt, ami egyébként teljesen jogos, hogy a településfejlesztési tervben erre a területre ugyan megengedélyezett az ipar, de csak regionális, helyi jellegű mértékben, éppen azért, mert nagy a beépítettség és kicsi a közlekedési kiszolgáltatás, tehát ilyen alapon igazából nem szabadna egy ekkora területet ilyen célra egyáltalán beépíteni.
Említették Nagy József és Iván Tamás is az energiaárakat. Az önkormányzati szinten mennyire érzik, megyei szinten, akár helyi szinten gondolk itt, rengeteg intézményt működtet akár a megye is, mennyire érezték ezeket a hatásokat, mi az, amivel meg kell küzdeniük? Tudjuk, hogy a vállalkozókat ez különösen érinti, az önkormányzatok jelenleg hogyan néznek a jövőbe?
102 intézménye van, én most Nyitra megyét konkretizálom, ahol mindenkinek, nagy részének külön voltak a szerződések, akár a villanyszolgáltatásra, a gázszolgáltatásra, és előző időszakban nem volt annyira hangsúly fektetve erre, hogy most közös szerződés legyen, mert nem voltak magasak az árak. De tavaly évben tapasztaltuk azt, hogy több mint fele intézmény kért még póttámogatást arra, hogy ki tudják fizetni ezeket a megemelkedett árakat, és sajnos ezt a megyének a saját költségvetéséből kellett pótolni, hiszen az intézményeinknek nem volt erre külön félretéve pénz, és körülbelül 1,5 millió euróba került ez a tavalyi fél év, és idén úgy döntöttünk, hogy közös közbeszerzést fogunk indítani, ami már meg is kezdődött, és január 1-től az intézmények belépnek ebbe a közös beszerzésbe. Bízunk benne, hogy hosszú távra, nem egy évre, hanem két évre le tudjuk szerződni ezeket az árakat. Aztán, hogy mit fog hozni a jövő, azt nem tudjuk, de ezzel annyi, hogy biztossá tudjuk tenni az intézményeinknek, hogy igenis az energiával ne legyen problémájuk. Ami az önkormányzatokat illeti, sajnos nagy a káosz, mert az energia cégek nem akarnak közös beszerzést a településekkel együtt. És
volt erre hajlandóság? Tehát próbáltak volt, az önkormányzatok
igen,
együtt
tenni ebbe az igen, ezen? Regionálisan különböző próbálkozások voltak, de egyszerűen nem jelentkeztek be közbeszerzésbe. És így sokan több utat választottak, vagy választották azt, hogy a piaci árat veszik alapul, és azt szerint számlázak. Ez úgy nézett ki, hogy az első fél évben ez jó volt, vagyis jó döntést hoztak, de ez megváltozhat a második, úgyhogy ez egy bizonytalanságot okoz a településeken.
Mi lehetne erre a megoldás, ha önkormányzatok szempontjait nézzük? Mi az a döntés, amit a központi kormánytól várnának az önkormányzatok? Mi az, ami hogyan tudna segíteni? Nyilvánvalóan nem tudja központi árat szabni, de mi az, ami megoldás lehetne?
Hát, hogyha van egy állami szolgáltatónk, akkor állami szolgáltatónak egy állam feladatul tudja adni, hogy igenis az önkormányzatoknak egy ilyen árat, csak ezek nem a saját kézben vannak, ezek a szolgáltatók, most már nem állami szolgáltatók. Lényegében vissza kell vásárolni, vagyis az azt jelenti, hogy a villamosműveket is és a gázművekbe is legyen egy olyan minimális 50%-os hatásunk, azt, hogy ezeket az árakat tudjuk befolyásolni, és az önkormányzatoknak azt a beállított árat, vagy a szerződéses árat egy olyan szintre, ami elfogadható. És amit azt nem tudjuk, akkor az államnak segíteni kell ebbe, mert az önkormányzatoknak, ha megnövekszik az olyak a költségei, hogy már nem tudja föntartani önmagát, főleg itt a kis településekről van szó, mert egy nagy településen azért sokkal kisebb a százalék arányra, amit az energiára költenek, de egy 500 lakos alatti településnek főleg itt okozzák a nagy problémát.
Hosszú távon ugye vagy az a megoldás, hogy állami kézbe van visszavéve az energetika, és egyszerűen be vannak ezek a funkciók biztosítva, tehát nem csak a önkormányzat, de az állami szektor számára is, tehát az energia ne menjen kifele. Viszont ha maradunk a piaci megoldásoknál, akkor úgy gondolom, hogy hosszú távon nem a kompenzáció, tehát hanem a forrás kiegészítés egyszerűen a megoldás, tehát hogy több adóbevétel részesedést kapjanak a önkormányzatok, illetve a legszebb megoldás is környezetvédelmi szempontból is legmutatósabb, hogyha olyan modern, korszerű energetikai eszközöket támogatna az ország, és mi azon leszünk, hogyha oda jutunk a kormányba, hogy ilyen pályázatokat indítsunk el az önkormányzatoknak, illetve a megyei létesítményeknek is, például, mint hőszivattyúval való fűtésre átállás, napenergia felhasználása, tehát ahol egyszerűen le tudja vágni magát a fogyasztó, a megye, illetve az önkormányzat ezekről a hálózatokról nagy részben, és ez ma már nem sci-fi. Tehát például, amiről a Nagyszombat megyei önkormányzat kihelyezett találkozó, egy Dunaszerdán döntöttünk, hogy egy új kézilabda csarnok kerül megépítésre a következő 2 évben Dunaszerdahelyen. Ez egy 1000 négyzetméteres körüli nagy kézilabda edző centrum igazából, és ennek már úgy kell elkészülni, hogy igazából energetikailag mondhatni, hogy nullszaldós lesz, tehát akkumulátorokkal feltöltve nappal napenergia, ezzel a napenergiával meghajtott hőszivattyúkkal, földlevegő vagy földvíz hőszivattyúkkal, vagy víz hőszivattyúkkal ellátva, pedig a fűtést is be tudjuk biztosítani. Tehát létezik a technológia. Persze ez nem elvárható ma egy önkormányzattól, hogy ilyenbe tudjon fektetni. De ez volna a célszerű és a legjobb megoldás, az helyett, hogy a drága energiaárakat állandóan dotáljuk, amit végre valami külföldi vállalkozásoknak a zsebébe kerülnek.
Említették azt, hogy különféle támogatási módon. Nyilvánvaló az is, hogy az emberek az elmúlt időszakban pozitívunkért értékelték, hogy az adóbónusz mértéke növekedett, ez nyilvánvalóan az önkormányzatokra negatív hatással volt. De hogyha a vállalkozókat nézzük, mi volna az a rövid távú intézkedés, amivel mondjuk ezt a helyzetet tudnák javítani? Mert nyilvánvaló, hogy az új kormánynak sem lesz egyszerű feladata, hogyha mondjuk a vállalkozók energiaárait kéne dotálnia, vagy az önkormányzatok ugyancsak energiára, itt Iván Tamást kérdezem, hogy mit látnak, hogy milyen lehetőség volna, hogy lehetne mondjuk az adóbevételeket jobban elkölteni.
A vállalkozóknak a legfontosabb lételem még igazából a kiszámíthatóság. Tehát az államnak elsősorban ezt kéne bebiztosítania, hogy biztonságban tudjanak vállalkozni. Itt természetesen jól tudjuk, itt az előbb is elhangzott, hogy a energiára értem kiszámíthatatlan jelen pillanatban, és a jövő év az még nehezebb helyzetet hozhat, amíg ugye nem oldódik meg a szomszédunkban dúló háború, és a szankciók is nem csendesednek el ilyen szempontból, addig teljes mértékben kiszolgáltatottak vagyunk. És már csak ne is beszéljek még arról, hogyha már az energiánál voltunk, hogy ugye ott vannak az atomerőműveink, ahol ugye lényegében a megvásárolt energiának a 5-10%-áért adjuk el külföldre már jóval előre az áramot, hiszen már ezt jóval előre eladtuk, még a válság előtt, és ez egy óriási probléma a véleményem szerint. De visszatérve az alapvető kérdésre, tehát itt mindenképpen egy olyan támogatási rendszert kéne kiépíteni a vállalkozók köré, amely kiúzza őket ebből a csávából. Ami eddig volt, az, hogy lényegében elkülönítettek egy pár tízmilliós csomagot, és azt mondták, hogy azok kapnak, akik minden gyorsabban bepályáznak, de nem vették figyelembe azt, hogy melyik vállalkozás milyen nagyságú, hanem mindenkire ugyanaz a koeficiens számolódott, és valaki igazából a végén lehet, hogy pár persze az eurót kapott alapvetően, a nagyok pedig ugye jó jártak, és megint csak kihúzták őket a csalából, tehát ez nem megoldás. Alapvetően a kormánynak is arra kéne beállnia, hogy úgy kéne mindenfajta szegmensbe, mint a pályázatokat, mint pedig az, a politikáját kiépítenie, hogy nem elsősorban a nagy vállalkozókat és a óriás multicégeket kell helyzetbe hoznunk, hanem igenis a sajátjainkat próbáljuk megmenteni, az itthoni, a kis és középvállalkozói szektort próbáljuk felkarolni, mert hogyha ellentétben a másik oldalt csináljuk, akkor létrejöhet egy olyan helyzet, mint itt a József is említette a Panattoninál, hogy lényegében egy környezeti hatástanulmány nélkül szeretnék ezt áttolni, de azt már nem tudjuk, hogy a lakosságra ez milyen módon fog hatni, és milyen módon fogja befolyásolni az életüket.
Még csak erre annyit szeretnék reagálni, hogy honnan is mivel támogatni. Az energetikai cégek, nagyon jól tudjuk, hogy ebbe utolsó másfél évben, két évben milyen profitra tettek szert. Nem merjük bevállalni azt, hogy ezekre külön adót, és abból a külön adóból támogassuk vissza. Ez működik a szomszédos országokba, úgyhogy ezt csak be kell vállalni a kormánynak, és nem olyan mindenféle osztogatott pénzt, aminek nincsen alapja, hanem itt arányosan vissza lehetne osztani akár az önkormányzatok felé, hogy legyen egy alap, legyen egy alapba befolyt pénz, ami aztán vissza van osztva az önkormányzatoknak, vagy akár a vállalkozóknak is.
3 évvel ezelőtt nyilvánvaló tétje volt a választásnak. 2020-ban a választók is arra szavaztak, hogy a korábbi botrányokkal teletűzdelt kormányt helyett egy új kormányzat jön létre. Láttuk, hogy ez az elmúlt 3 év mit hozott, mindenki értékelheti saját maga, hogy mit jelentett ez. Nyilvánvalóan akkor gazdasági válság nem volt, Szlovákia viszonylag jó helyzetben volt. 2023-ban, ahogy beszélgettünk az elmúlt fél órában, ez a helyzet már korán sem ennyire szívderítő. Most arról kérdezném önöket, hogy mit kívánnak az elkövetkező 4 évre? Mi volna jó, hogyha 4 év múlva, hogyha közösen beszélgetünk, Szlovákia milyen helyzetben volna? Először Iván Tamást kérdezem.
Ennek az egyik fő égköve kell, hogy legyen az, hogy a szövetség bejusson a parlamentbe. Tehát ha a szövetség nem jut be a parlamentbe, akkor nincs olyan párt a parlamentbe, aki a dél és keleti régiókkal foglalkozik. Ezt magyarázunk mindenkinek, hiszen minden 4 évenként eljönnek a nagypártok, és elmondják a déli régiókba a különböző kútszavakat, a különböző szirénedalokat eléneklik, hogy miért kell rájuk, attól függetlenül, hogy bal vagy jobb, de miért kell rájuk szavazni, de azt tudatosítani kell, hogy nemzetiségtől függetlenül a szövetség az az egyedüli párt, aki a déli és keleti régiókat képviseli, és akinek egyébként van esélye bejutni a parlamentbe. Tehát először is a szövetségnek ott kell lenni ahhoz, hogy ez a régió képviselve legyen, a mi feladatunk pedig onnantól pedig az lesz, hogy igenis minél jobban fel kell zárkóztatni ezt a régiót. A másik pedig az, hogy most a szövetség, de ugye az egyik előtt pártja, ugye az MKP, én kimerem jelenteni, hogy a független Szlovákia történetében az MKP talán az egyedüli párt, amely mindig a legkiszámíthatóbb politikát folytatta és legstabilabb koalíciós partner volt. Tehát azt hiszem, hogy a parlamentben van a helyünk, és kormányban van a helyünk, ha ez érvényesül, akkor pedig természetesen 4 év múlva sokkal jobb dolgokról fogunk tudni beszámolni.
Egy József?
Abszolút egyetértek azzal, hogy a szövetség egy stabilizációs faktora lehet a parlamentnek. Biztosan senki nem szeretné azt, hogyha valami hasonló forgatókönyv ismétlődne meg, mint amit az utóbbi 3 évben láttunk, állandó civakodás, száz felé húzás. Igazából ez volt a ok annak, hogy a kormány önmagával foglalkozott, illetve egymást gátolt, egymást gáncsolták a pártok, és nem bírtak nevezőre jutni, és ebben úgy gondolom, hogy nagyon fontos szerepe lehet, hogy ez ne ismétlődjön meg, illetve ne kerüljünk egy olyan patthelyzetbe, ami még talán ettől is rosszabb lenne, hogy a jobb oldal és a bal oldal valamilyen kiegyenlített arányba jutna be abba a parlamentbe, és nem lesz, aki a mérlegnek a nyelvét el tudja billenteni, és éppen ezt a szerepet játszhatná a szövetség, azzal, hogy nekünk megvannak a nagyon világos és előre kommunikált prioritásaink és céljaink. Tehát, hogyha mi a régióinkat, illetve a magyarságnak a érdekeit és értékeit be tudjuk vinni a kormányba, akkor azt a kormányt meg fogjuk támogatni, de biztos, hogy egyik fontos érdek éppen a stabilitás. Tehát az, hogy az emberek, a vállalkozók, az önkormányzatok kiszámítható közegben, előrelátó közegben tudjanak dolgozni, és tudják, hogy mi fog ma holnap történni, nem pedig csak adhok napról napra éljenek. Ebben legfontosabb szerepet most ténylegesen összefogva szövetségben a három magyar párt, mint egyedüli esélyes bejutó magyar párt, nagyon komoly szerepet játszhat, és az sem mellékes azért, hogy a magyar pártnak a világnézeti szempontja milyen irányba mutat. Tehát az egyik oldalon igenis támogatjuk az Európai Uniós irányultságot, de a másik oldalon pedig békepártiak vagyunk. És hogyha azok, akik esetleg ezen gondolkodnak, azoknak én csak azt tudom üzenni, hogy biztos, hogy jó választás lesz a szövetség.
Csenger Tibor?
A elmúlt időszakban a négy megyében, ahol komoly szerepet játszottunk, meg játszunk is a mai napig is, ez a folytonosság, ezek hozzák meg az eredményt. Olyan kormánya legyen Szlovákiának, aki stabil lesz, akit az elkövetkezendő, vagyis négy év múlva is bizalmat fognak szavazni, mert a déli régióban, amit már elmondtam az elején is, nekünk olyan beruházásokra van szükségünk, amit nem lehet rövid távon megvalósítani. Itt elmondtuk azt, hogy vannak olyan nagy beruházások, akár csak egy elkerülő út, ahol különböző tanulmányok szükségesek, az minimum 3-4 év vagy 5 év még elindul az építkezés, vagy elindulnak azok a fejlesztések. És a másik nagyon fontos pedig az, hogy most indul a 21-27-es uniós pénzügyi időszak, aminek a merítése, vagyis a végrehajtások, az majd csak 4-5 év múlva fognak megvalósulni, és hogyha az a kormány, vagy az a jövendőbeli kormány nem lesz folytonos, akkor közben ott megint megszakad, és akkor ugyanaz az eredmény lesz, mint most, hogy sajnos nincsenek merítések, az uniós pénzeknek a merítése nagyon gyenge, és az a végeredmény, az nem fog lecsapódni akár a déli régióba, akár az egész Szlovákiába, és el fogunk maradni ebbe az egész térségbe. És ezért nagyon fontos az, hogy egy olyan eredmény szülessen, ami majd stabil alapokra teszi az egész szlovák kormányt, akiben megbíznak az emberek, és eredményeket fognak tudni hozni, hogy 3,5 év múlva, vagy 4 év múlva, amikor újra választások lesznek, akkor újra megválasztható legyen ez a csapat, és tovább tudja folytatni a munkát. Ez a folytonosság, mert 4 év alatt ez a önkormányzatban, a polgármesterek is, meg a megyén is, 4 év alatt még nem lehet, 4 év alatt csak elkezdődik a tervezés, és a kivitelezés, a megvalósítás az csak után, ami a nagyokat illeti, ami a nagy változásokat illeti. És mi elmaradtunk ettől, nekünk erre van szükség, hogy nagy változást jöjjön végbe, akár nem csak a Dél-Szlovákiában, hanem egész Szlovákiában, hogy eredményeket tudjunk elérni, hogy vissza tudjunk zárkozni, nem csak a V4-ek között, hanem Európához vissza tudjunk zárkozni. Úgyhogy ezért fontos az, hogy azt, amit 4 évig, 5 évig biztosat mutattunk mi a megyei szinten, ezt följebb tudjuk venni egy szinttel följebb, vagyis kormány szintre, és mert már bizonyítottunk, az tény, én szerintem az tényekkel lehet bizonyítani, hogy a 4 év alatt a képviselőink minden 4 megyével bizonyítottak, és ezt nem kell bizonyítani, és várjuk azt, hogy ezt a választóink értékeljék, és akkor nem 5, hanem 6%-kal kerüljünk be a parlamentbe, ahol nem csak a mérleg, hanem én szerintem egy meghatározó tényezője legyünk majd a jövendőbeli kormánynak.
Köszönöm a vendégeimnek, hogy itt voltak, önöknek kedves nézőink, hogy figyelemmel követték a Nézőpont című műsort. A változásokról beszéltünk, a problémák lehetséges megoldásairól. Azt gondolom, hogy az ilyen beszélgetésekre nagyon is szükség van. További beszélgetéseket akár videóban, akár szövegesen, akár írott módon nézhetnek, olvashatnak, hallgathatnak akár podcastjainkben itt a Ma Hét felületein. Kövessenek bennünket Facebookon, Instagramon, akár Telegramon. És ha bármilyen kérdésük van, azzal is forduljanak hozzánk. Azt gondolom, hogy egy nagyon fontos választás előtt állunk, az önök döntése fogja meghatározni Szlovákia jövőjét. Mindenkit arra biztatok, hogy menjen el szavazni, és jó döntést hozzon. Még egyszer köszönöm a figyelmüket, további kellemes estét kívánok!